Akkor itt az időnk a kezdéshez. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Lassan a végére érünk a Biblia és a történelem sorozatnak. A mai kívül már csak a következő szól erről. Aztán majd meg kell egyeznünk, hogy mivel folytatjuk. Már valamennyit beszéltünk róla, de még véglegesítenünk kell. Én már a programon kiírtam, de szeretném azért, hogy még egy pár szót arról is szóljunk. Azután a mai alkalommal ugye olyan szempontból is egy határvonalat lépünk át, hogy mindeddig olyan ismert történelmi eseményekről volt szó, általánosan ismert történelmi eseményekről, amelyek múltbeliek, és amelyeknek vonatkozó bibliai proféciákat megismerhettük, megállapíthattuk, hogy ezek rendszeresen több száz évvel előbb, néha csak néhány száz évvel, de többnyire több száz évvel ezelőtt, vagy akár ezer évvel korábban irattak le. Ugye mindig meghatároztuk a keletkezési időt, és utána láttuk, hogy milyen pontosan teljesedtek be. És azt hiszem, mindenki meggyőződhetett arról, hogy ezek a proféciák nagyon világosak, szóval nem lehet hasonlítani mondjuk egy Nostradamus jövendőléseihez, vagy a Malakiás jövendőléseihez, hogy lehet találgatni a talányos szavak, mit jelentenek, hanem igaz, hogy jelképeket alkalmaznak ezek, de egységes jelkép nyelvezet van az egész Szentírásban, Új és Új Szövetségben a proféciákra vonatkozóan, és ez a jelképes beszéd a tömörítést, meg a lényegre tapintást nagyon elősegíti. Majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy ha szigorú logikát követjük, akkor olyan világos az egész. És azon kívül azt is láttuk, hogy nem csak tényeket jövendőlnek meg ezek a bibliai proféciák, hanem olyan összefüggésekre mutatnak rá, amelyekre magunktól rá se jönnénk. De mikor feltárul előttünk, akkor meg tágra nyitjuk a szemünket, hogy mennyire igaz, mennyire világos, mennyire ez a dolgok lényege. Na most ma annyiban új szakasz, ami ugyan már csak két előadásból áll, hogy most már nem a múlttal foglalkozunk, hanem ami a mai témánk, abban a saját korunkra fogunk ismerni. Ugyanis, ahogy a programon is olvashattuk, ez a téma a végidő emberiségének a mentalitása. Na most persze ebben mindjárt benne volna egy állítás, amikor azt mondtam, hogy a korunkra ismerhetünk. Ugyan majd látni fogjuk, hogy ezek a profétikus kijelentések mind így kezdődnek, hogy lesz az utolsó időben, vagy. Szóval mindegyik nem önkényesen vonatkoztatjuk az emberiség végidejére, hanem mindegyik határozottan azt mondja, hogy az emberi történelem végkifejlete idején, Jézus megígért visszajövetele előtt lesznek ezek a tipikus állapotok. Ugye most nem eseményekről lesz szó, történelmi eseményekről, hanem az emberiség mentalitása, gondolkozásmódja, életmódja. Ezekről mit mondanak a bibliai kijelentések? És ha ráismerünk a saját korunkra, ugye, akkor bizony elég komoly a következtetés, amit levonhatunk ebből. Hát mindjárt nézzük is az elsőt. Máté evangélium a 24. fejezetéből fogunk idézni. Ugye itt megjegyezném, hogy Jézus kijelentéseit arról, hogy az ő eljövetele előtti világ, ez a bizonyos végidő, ez milyen lesz az emberek viselkedése ebben az időben, Máté és Lukács evangéliumából fogunk idézni, és az evangéliumok keletkezési ideje, Máté és Lukács evangéliuma keletkezési ideje, az ugye persze hát valójában Jézus ajkán hangzottak elő, 31-ben halt meg, de amikor lejegyezték is, amikortól fogva már írásban volt, ez időszámításunk utáni első század 50 és 70 között. Ugye egész pontos dátumot nem tudunk mondani, de Máté is, Lukács is ekkor foglalta írásba az evangéliumát, ezen az időhatáron belül tudjuk betájolni. Jézus 31-ben halt meg, a nyilvános szolgálata, ugye az időszámításunk előtt ugye 27-től 31-ig, tehát ezen az időn belül hangzottak el, mivel ezt a nagy profétikus beszédét közvetlen halál előtt mondtuk, még ennyire meghatározhatjuk, hogy 31 tavaszán, időszámításunk után 31 tavaszán tette ezeket a kijelentéseket, és írásba foglaltattak az első században 50 és 70 között, tehát azóta ezek írásban léteznek. ezt nem is vitatja senki, hogy az evangéliumok ebben az időben foglaltattak írásba. És akkor hangzottak el a kijelentések, hogy milyen lesz az emberek viselkedése, magatartása, gondolkozás módja majd az emberi történelem végkifejletének a küszöbén. És olvasnám is mindjárt, tehát Máté evangélium a 24. fejezetéből, a 37-től 39. verset. Ezt írja, illetve ezt mondta maga Jézus. Miképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Ha csak ezt az egyetlen mondatot mondta volna, ez is elég volna, mert vissza kell lapoznunk, hogy milyenek voltak a Noé napjai, de még folytatja, azt mondja, mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, mindam a napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vesznek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, azonképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Ugye ez eléggé elgondolkoztató, majd mindjárt még részletekről is szó lesz, de minden esetre azt mondja, hogy ugye érezzük, hogy van ennek egy hangulata, hogy esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, mintha azt mondaná, hogy elmerülnek a mindennapi sürgés forgásban a fogyasztás, az eszemiszom, a férfi-női közötti kapcsolatok, ezek minden gondolatot lekötnek, olyannyira lekötnek, hogy azt mondja, nem vesznek észre semmit. Sodródnak, nem gondolkoznak, nem vonják le a következtetéseket. Elég döbbenetes kijelentések ezek. De még meglepőbb, hogyha visszalapozunk Mózes első könyve 6. fejezetéhez, ahol a vízözön előtti állapotoknak a jellemzéséről a következőt olvassuk. Tehát Mózes első könyve 6. fejezetében. Így olvasom az 5. verset. És látta az Úr, tehát Mózes első könyve 6. fejezet 5. vers. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. És aztán olvassuk még ugyanitt a 11. verset, a föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt a föld erőszakoskodással. Ugye olyan melbevágó, pont a múlt héten mindenki tudja, mi történt, ugye, Franciaországban, és ez nem is a múlt héten, most ugye napokkal ezelőtt, bocsánat, szerdán, múlt hét szerdán, egy hét. Tehát, és ugye ez már egy sorozatnak a folytatása, de úgy kicsit megráz ez a kifejezés, hogy betelt a föld erőszakoskodással. Beleléptünk kétségtelenül az erőszak korába, de az ember ugye elgondolkodik, hogy mi fér ebbe még bele, hogy megtelt, hogy meddig fog még telni a föld erőszakoskodással. És én olyan naív voltam, emlékszem, mikor ezt olvastam, és kezdtem ugye a Bibliával komolyan foglalkozni, aztán már úgy figyelni rá, hogy hogy is vannak ezek a dolgok, mikor sorozatban volt ilyen, hogy ugye az amerikai elnököt lelőtték, aztán az Indira Gandhit lelőtték, svéd miniszterelnököt lelőtték, akkor úgy elgondolkoztam, hogy ez lesz a beteljesedés, és hol volt az még attól, ami most van? Ugye, hát mindegyikünknek sok minden eszünkbe jut, nem csak ezek az iszlám terrorcselekmények, hanem ezek az esztelen lövöldözések iskolákban, vagy az a borzalmas eset, ugye, Norvégiában, hát ez valami iszonyú, ugye, és akkor az ember azt gondolja, hogy hát a telik, de meddig fog telni? És ez az egyetlen rövid utalás, ugye a Bibliában nagyon gyakori az előképek alkalmazása, hogy visszautal egy régi esemény, és azt mondja, ugyanaz a törvényszerűség ismétlődik, hasonló állapotok lesznek. És azt is észrevehetjük, hogy amikor azt mondja, hogy a vízözön előtt így volt, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, Jézus egészen hasonló kifejezést használ Máté evangélium a 24. fejezet 12. versében. Ugye az egész beszéde, amit a 24. fejezet tartalmaz, arra a kérdésre válasz, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. mikor lesznek meg ezek, ugye a Jeruzsálem pusztulása is micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És ott Jézus azt mondja a 12. versben, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Tehát ugyanezt a kifejezést használja. Ez pedig mondhatom egy szakkifejezés a Bibliában, hogy megsokasul a gonoszság, mintha azt mondaná, olyan, mint a rákbetegség, mikor burjánzani kezd, akkor már lehetetlen megállítani. Akkor ilyen önpusztító módon burjánzik. Tehát ez a megsokasul a gonoszság, elkezd rohanva sokasodni, ez egy nagyon veszélyes jel. Azt olvassuk, ez vezetett a vízözön előtti világban is végül az ítélethez, a pusztuláshoz, és hasonlót mond Jézus az ő eljövetele előtti világról is. És szeretnék olvasni Jób könyve 22. fejezetéből is. Kevesen tudják, hogy ez a másik hely a Bibliában, ahol még van szó a vízözönről. A Jób könyve belső adataiból lehet következtetni arra, hogy Jób időszámításunk előtt 2000 körül élt, akkor játszódott a Jób történet, és ha ezt a bibliai kronológiával összevetjük, akkor az derül ki, hogy Jób mintegy 400 évvel a vízözön után élt. Még a vízözön emléke nagyon eleven volt, nagyon friss volt, és olvassuk el, hogy Jób könyve 22. fejezetében mit olvasunk, hogy milyen volt ez a Noé napjai, ez a vízözön előtti világ, amiről Jézus ugye, mint olvastuk, azt mondta, hogy hasonló természetében, hasonló lesz az emberek gondolkodása, viselkedése, magatartása. Így olvasom Jób könyve 22. fejezetében a 15. verstől. Egyébként abban az összefüggésben szerepel, hogy Jób barátai, akik ugye nem értették, hogy miért érte Jóbot az a sok csapás, de nem akarták alább adni, hogy ők azok a tudósok, akik mindenképp megmagyarázzák, hogy ez miért van. Végül elkezdték Jóbot vádolni, hogy valami titkos bűnei miatt történik ez, és végül annyira behevültek, hogy ezt mondta az egyikük. Így olvasom a 15. verstől. Az ősvilág ösvényét követed-e, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik ezt mondják Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Pedig ő megtöltötte házaikat jóval, de az istentelnek tanácsa távol legyen tőlem. Na mi az, amit új dolgot érthetünk meg Jób könyvének ebből a leírásából a Mózes első könyve 6. fejezethez képest? Azt írja, hogy tudatosan elutasították Istent. Ugye azt mondták nekik, hogy távozzál el tőlünk. Azt is mondja, hogy nagy jólét jellemezte ezt a vízözön előtti világot, azt mondja, megtöltötte az ő házaikat jóval. Hát elképzelhetjük, hogy a teremtés után még milyen bőség, termékenység, és sok minden volt ezen a világon. Ugye ebből arra is következtethetünk, hogy ugyancsak Mózes első könyve 6. fejezetében az olvasható, hogy óriások voltak abban az időben a földön, és hatalmas életkorok. És azt itt olvassuk, megtöltötte házaikat jóval, de úgy mondja, hogy az istentelnek tanácsa távol legyen tőlem. Tehát ugye ez a vízözön előtti világban elég nehéz lett volna Istennek a létezését tagadni, hiszen azt olvassuk az írásban, hogy Ádám 930 esztendőt élt, és ugye ezen ne lepődjön meg senki, és ne gondolja mitosznak ezeket a hatalmas életkorokat. Itt ugye sok teológus hajlamos erre, de szeretném itt idézni Selye Jánost, ugye a magyar származású kutatót, aki azt mondta, meg vagyok győződve róla, hogy káprázatos mértékben ki lehetne tágítani az emberi életkor határát, ha nagyobb összhangban élnénk a természet törvényeivel. Na hát ugye feltételezhetjük, hogy a vízözön előtti világban nagyobb összhang volt a természet törvény, nem volt megromolva a természet, nem kopott még az ember egész genetikai állománya minden. Tehát majdnem, hogy azt mondjam, hogy nagyon logikus és nagyon szükségszerű, hogy azt mondja, termetre is sokkal magasabbak voltak, óriások voltak. Azt mondja, hogy erejtől fogva híres, neves emberek voltak, nagy szellemi erejük is volt, és hatalmas életkoruk. És a Bibliában úgy nyomon is lehet követni amikor látjuk, hogy még az Izrael ősatyái között ugye vannak, akik még nagyon magas életkort élnek, meg mondjuk Jákob 147 év, meg ilyesmi, még Mózes is 120 év, aztán megy lefelé az életkor, és azt is olvassuk, hogy még az időszámításunk előtt a 15. században az izraelitáknak a honfoglalása idején még azt olvassuk, hogy léteztek óriás nemzetségek, az Anák fiai, ugye, meg ezek az Óg, meg a Szihon királyságánál, de Dávid korában már csak egyetlen óriás családnak a leszármazottai léteznek, ugye közülük való Góliát. Tehát úgy érzékelteti a Biblia, hogy az emberek testmagassága is megy lefelé, az életkora is megy lefelé. Nos, tehát ezek a vízözön előtti emberek még elég sokáig hallhatták az újabb generációk Ádám tanúságtételét, aki még beszélt az Istennel. Ugye? Tehát, és azt mondja, hogy itt annyira tény volt, hogy Isten létezik, mégis azt mondja, hogy ezt mondták a mindenhatónak, távozzál el tőlünk. Rá lehet ismerni a mi korunkban ebben is, ugye, egy elutasítása, főleg az élő Istennek az elutasítása. Majd a későbbiekben fogjuk látni, hogy beszél a Biblia arról is, hogy nem ateizmus lesz az utolsó szó az emberi történelemben, hanem visszajön egyfajta vallásosság, csak valami másfajta vallásosság, mint az élő Istennek a valódi elismerése és a valódi tisztelete. Tehát ennyit tudunk meg, hogy ilyen volt ez a vízözölt előtti világ. Tehát azt olvastuk, hogy jólét volt, ugye ma is beszélünk jóléti társadalmakról, ahol van gazdagság és jólét és egyebek. Noha már kopnak és fogynak, de még mindig nagyon erősen, főleg vannak rétegek, akikre ez jellemző. Aztán van ugye az élő Istennek a tudatos elutasítása, nem a tagadása, hanem az elutasítása, távozzál el tőlünk. Aztán azt is olvastuk, ugye, hogy házasodnak, férhez mennek, esznek, isznak. Érdekes, Mózes első könyve 6. fejezetében azt olvassuk, hogy vettek maguknak feleséget, akiket csak megkedveltek. Ugye ez utal az egész nemi erkölcsnek a zuhanására a vízözön előtti világban, és a legdrámaibb, amit olvastunk, hogy betelt a föld erőszakkal. És azt mondja, hogy ugyanezek a körülmények térnek vissza, és az emberek nem kapcsolnak, nem realizálják, hogy hova vezet ez, nem vesznek észre semmit. Ahogy annak idején azt mondja, mind a manapig, míg az özönvíz megérkezett, és minnyájukat elragadta. De akkor lépjünk tovább, és nézzük Jézus következő kijelentését, ezt pedig megtaláljuk Lukács evangéliuma 17. fejezetében. Ez ugyanannak a beszédnek a lejegyzése, amikor válaszolt a kérdésre, hogy milyen jelei vannak Jeruzsálem pusztulásának, valamint az ő eljövetelének és a világ végének. A következőt olvassuk Lukács evangéliuma 17. fejezetében, a 28. verstől. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkű esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Ugye érdekes, mennyi a hasonlóság, azt mondja itt is, hogy ettek, ittak, vettek, adtak, ugye, az élénk gazdasági tevékenység, ültettek, építettek, mint akik semmit nem számolnak, valamiféle komoly veszedelem összeomlás lehetőségével, és azt mondja, mint a Lót napjaiban volt. Na most Jézus itt nem részletezi jobban, de hogy milyenek voltak a Lót napjai, ugye Lót Sodomában és Gomorában, ezen a vidéken, az úgynevezett Szittim völgyében lakott, és ha valaki Mózes első könyve 19. fejezetét elolvassa, akkor megdöbben azon, hogy micsoda erkölcsi mélypont alakult itt ki. Ugye azt látjuk, hogy a homoszexualitás az egész várost befertőzte, ilyen elfajult nemi erkölcsök voltak a városban, és ugye nem tudom, kinek nem jut eszébe, hogy mennyire talál a mi korunkra, amikor azt mondja, hogy úgy lesz, mint a Noé napjaiban. Köztünk vannak, akik idősebbek, mint én is, és azért mindenki tud összehasonlítást tenni, hogy ilyen tömeges mértékű megjelenés, és hogy miniszterelnökök és egyebek nyíltan vallják a leszbikusságukat, vagy a homoszexualitásukat, és ez létjogosultságot nyer az emberek között. Én a legjobban azon döbbenek meg, mikor kijelentések hangzanak el még egyházi részről is, hogy a homoszexualitás nem bűn. Ezt lehet állítani, ha a Bibliát félretesszük, de hát csak kimondjuk ezt a nevet, ugye? Azért is keletkezett ez az év, hogy sodomitizmus, ugye? Mert ez volt Sodomában, Gomorában, és az Isten ítélet következett. Tehát ebből nagyon nehéz azt a következtetést levonni, hogy ez nem bűn az Isten szemében. És a római levél első fejezetéből azért szeretném elolvasni, hogy mit mond Pál apostol. Tehát így olvasom a római levél első fejezetében. Itt sorolja, hogy az apostol korabeli világban is ugye ez jellemző volt, és ezt mondja, mivel, hogy ugye Istent elutasították a 26. verstől, annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is elhagynák az asszonynéppel való természet és élést, egymásra gerjedtek bujaságukban férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, téveigésük méltó jutalmát elvévén önmagukban. Hát, ha valaki ebből azt a következtetést tudja levonni, ugye, mint ahogy nemrég elég magas rangú személyek nyilatkozatában is hallottuk, ez nagyon furcsa logika. De ezt rögtön hozzátenném, hogy a mai ifjúság fertőzött, a mai emberek gondolkodása. Tehát nem azt akarom mondani, hogy ítélkezzünk, de azt mondani, hogy nem bűn, az lehetetlen. Mert ugye ez egy társadalmi öngerjesztő folyamat, a Biblia ismerete hiányzik, Isten ismerete hiányzik, tehát én senkit sem ítélnék meg, de azt mondani, hogy nem bűn, és hogyha valaki Istent megismeri, akkor nem kellene neki segíteni, hogy ebből kikerüljön, és ezt, hogy így mondjam, tudomásul venni, vagy elfogadni az emberi társadalomban, ezt a Biblia semmiképpen nem szentesíti. De ugye tudjuk azt, hogy ma már különböző egyházakban az is helyben hagyott, hogy eskedhetik őket templomban, az egynemű párokat. Annyi engedményt adtak például a svéd evangélikus egyházban, hogyha valamely lelkésznek a lelkismeretével ellenkezik, akkor nem köteles elvégezni a szolgálatot, hanem átadhatja egy másik kollégának, akinek ez nem lelkismereti probléma. Ugye mindenki látja, milyen félelmetes dolgok ezek. Ez a mondat pedig, ugye lassan mindenki felzárkózik, hogy homoszexualitás nem bűn. A legutolsó püspöki szinóduson hangzott el Kaspar bíboros szájából, hogy a homoszexualitás nem bűn. Tehát azt kell mondanom, hogy Jézusnak ez a szava, hogy hasonló lesz Nót napjaihoz, ez hihetetlen módon teljesedik a mi korunkban. De még mond a Lót napjairól valami mást is a Biblia, és ezt nézzük meg Ezékiel könyvében. Tehát a Mózes első könyve 19. fejezetén kívül Ezékiel könyvében van egy utalás, hogy milyenek voltak a Lót napjai, mégpedig Ezékiel könyve 16. fejezetében. Ugye itt Isten Júda és Izrael, ugye a két testvérország bűneit sorolja, és aztán így olvassuk a 49. és 50. versben. Isten így hasonlítja össze a cselekedeteiket a Sodoma vétkével. Ímé ez volt a vétke Sodomának a te öcsédnek, kevéség, eledelbősége, és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és a szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodtak, és cselekedtek utálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam. Ugye itt is mindenki tudja, hogy mire utal, mikor azt mondja, cselekedtek utálatosságot előttem, és ezért elveszítettem. Tehát ennek az igehelynek az alapján is nehéz azt mondani, hogy Isten szemében nem bűn. Akkor is, hogyha Isten tudja, hogy valaki milyen okokból jut valahova, és hogy sodródik egy árral, és az Isten szeretné megmenteni, és nem egyszerűen elítélni, de az, hogy maga a tény az Isten szemében utálatos és megvetett, az egyértelmű az írásban. És azután nézzük meg, hogy még mit mond, hogy kevéség, eledelbősége, gondtalan békesség, de a szűkölködőnek is a szegénynek kezét nem fogta meg. Érvényes ez a mai jóléti társadalmakra? Azt mondja, kevéség és eledelbősége. Ugye sokszor olvassuk, micsoda pazarlás is megy ezen a téren. és aztán így mondja tovább, hogy gondtalan békesség, ez mondjuk a második világháború óta azért évtizedeken át jóléti társadalmakban megvolt, és aztán így folytatja tovább, de a szűkölködőnek is a szegénynek kezét nem fogta meg. Erről is ugye rengeteget olvasunk, hogy akkora a hasadás a szegények és a gazdagok között, és az ember szívének úgy néha rosszul esik, ugye, amikor hall olyanokat, hogy hát úgy lépkedjen mindenki egyel följebb, a gazdagok még gazdagabbak lennek, hát a szegények is egy lépcsőfokot. Itt már valami szolidaritásra lenne szükség, valami valódi szolidaritásra. Akik itt élünk, nem tudjuk elképzelni, hogy milyen borzalmas nyomor van vidékeken. Borzalmas nyomor van egyes helyeken, szóval szívettépő nyomor. És itt már egy társadalmi szolidaritásra és egyenlítésre lenne szükség, hogy ez a szörnyűség oldódjon, mondjuk most a saját országunkra gondol az ember, de világviszonylatban is ez van, hogy iszonyú a szakadék a gazdagok és a szegények között. Menjünk most még egy lépéssel tovább, miután láttuk Jézusnak a két döntő kijelentését, tehát, hogy hasonló lesz az emberek viselkedése, mentalitása Noé napjaihoz és Lót napjaihoz. Ezek után nézzük meg, hogy Pál apostol mit ír. Mielőtt ezt olvasnánk, még azt a megjegyzést szeretném tenni, hogy ma a kereszténységben nagyon erősen terjednek olyan nézetek minden rétegben, az úgynevezett szabadegyházi, kisebb protestáns közösségekben is, a nagy úgynevezett történelmi egyházakban is, hogy hát a kereszténység triumfálásának a küszöbén vagyunk, amikor majd a kereszténység győzelemre jut, ugye ilyen újongás, hogy az ateizmus az hanyatlik. Egy nagyon jó könyv jelent meg ezen a címen, az ateizmus alkonya. És ugye ma nagy változás van ezen a téren, vallásos reneszánsz van, és az a reménység, hogy a kereszténység majd egy globális vallási egységben vezető szerephez jut, és ehhez kapcsolódik az az ígéret, hogy az Isten országa itt fog megvalósulni a Földön. És hogy az a bizonyos ezer éves várakozás, félreértik a Bibliának ezt a erre vonatkozó kijelentését Jelenések könyvében, és hogy még Jézus eljövetele előtt a világ Krisztusivé válik, és el fog érni egy aranykorszakot, és ez megelőzi Jézusnak az eljövetelét. De megkérdezem, hogy Jézus szavaival, hogy mindegyiknél világosan olvastuk, akkor lesz ez, mielőtt az emberfia eljön. Szerintünk ebbe belefér az, hogy még egy aranykorszak, hogyha Noé napjai meg Lót napjai? Tehát az ő eljövetel előtt ilyen világ lesz, mondta Jézus. Hát ebbe egy aranykorszaknak a reménysége, az sehogyan nem fér bele. Pedig ezt nagyon részletesen dolgozzák ki ezt, hogy ebből a válságból, amiben a világban, abból kilából, és készülnek az elméletek, hogy hogyan lehet majd a szeretetet az igazságban megvalósítani az emberi társadalomban is. Sokan hisznek ezekben a reménységekben, de Jézus kijelentései ezt nem támasztják alá. Az azt mondja, hogy ez lesz, mielőtt ő eljön. Aztán nézzük akkor a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetét. Ugye azt olvassuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az írásban egy szó sem támadt saját magyarázatból, tehát a próféta saját gondolataiból. Úgyhogy Pál apostol ezeket a szavakat nem írhatta le a saját kútfejéből, hogy is vállalkozott volna arra, hogy ő majd leírja, hogy hány és hány évszázaddal ő utána milyen világ lesz. Csak is a Szentlélek ihletésére. Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében így olvasom az első 5 verset. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket került. Döbbenetes leírás, nem? Megegyezik azzal, amit Jézus mondott, hogy Noé napjai, meg Lót napjai. És azt félreértetett is azt mondja, tudd meg, hogy az utolsó napokban. Tehát ebbe se fél bele semmiféle aranykorszak még. És mindjárt ez az első, hogy azért állnak be nehéz idők, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Csak úgy megjegyezném, hogy érdekes módon még keresztény teológusok is vannak, nem is egy egész irányzat lett belőle, akik átvették a modern pszichológiából ezt a jelszót, hogy szeresd magadat. Azt állítják, hogy nem tudod szeretni a másikat, ha előbb nem szereted magadat. De bibliailag ez egy nonsens fogalom, mert a Bibliában a szeretet az pont azt jelenti, hogy a másikra irányul. A Biblia szerint az önszeretetre az égvilágon semmi szükség nincs, pont az a betegségünk, pont az a bűnbetegségnek a veleje. És mindenkit szeretnék megkérdezni, hogy nekünk a szeretet mikor okoz örömet? Nem akkor, hogyha másnak adjuk, vagy mástól őszintén kapjuk? Nem akkor okoz örömet a szeretet? Nem akkor tiszta a szeretet? De az én szeretet, amikor magunkat dédelgetjük, ugye, az abszolút nem. Tehát ez a modern pszichológiai elmélet, és volt olyan, aki azt mondta, hogy a Jézus kettős parancsolatát, mert ugye megkérdezték Jézustól, melyik a nagy parancsolat a törvényben, akkor ő azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, ez az első is a nagy parancsolat, és a második hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Azt mondták, hogy valójában három parancsolat van. Még Jézus szavát is, hogy így mondjam, helyesbítették, mert hogy hát az, hogy szeresd fele barátodat, az feltételezi, hogy magadat szeresd előbb. Na de hát pont ezért fogalmazott Jézus így, mert az a génjeinkben van, az az ösztönös természetünkben van. Ez az a bizonyos eredendő bűn, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát ezért fogalmaz így, hogy ahogy eddig magadat szeretted, most szeresd fele barátodat, mert mi csak, ugye mondja a jó magyar közmondás, hogy mindenki magából tud kiindulni. Hát ezért fogalmaz így Jézus, de világos, hogy a szeretet a fele barátra irányuljon. A szeretetnek mindig az az értelme, hogy az én helyett a másikra irányul, Istenre és a fele barátra. És senkinek se kell félni, hogy akkor ő vele mi lesz, mert gondolja el mindenki, mi lenne, hogyha mindenki el szerint élne. És majd az Isten országában így is lesz. Mindenki adja a szeretetet, és mindenki kapja a szeretetet. És nincsen szükség arra, hogy a szeretet az énre, magunkra irányuljon. Az én szeretettől szabadulni jó, nem pedig még direkt táplálni, vagy parancsolattá formálni. És aztán ugye ez az egész felsorolás gondolom mindenkinek nagyon mellbevágó, hát nem akarom itt végigvenni a listát, de például ilyen, hogy vakmerők. Ugye az emberek azért, hogy bekerüljenek a legek közé, miket tudnak csinálni? Nekem mindig az veszem, hogy valakinek nincs baja, csinál magának. Szóval csak azért, hogy valahogy a szürkeségből kitörjenek. Ugye az emberek a semmiért kockáztatják az életüket. Persze emögött az is van, hogy emberek nem hisznek sem végső egyetemes ítéletben, sem Istenben, sem végső üdvösségben. Tehát ha valaki úgy gondolkozik, hogy ez az élet van, ez is elég vacak, akkor hát miért ne kockáztassam, ugye? Tehát ez az emberek lesznek vakmerők. Ugye ez is annyira jellemző ez a mondat, aztán az is, hogy kegyetlenek. Az ember sokszor belegondol, amit olvas a második világháborúról, a holokausztról, vagy a gulág táborokról. Egyszer láttam egy ilyen rajzokat, valaki készítette, aki maga is büntető táborba került a gulágra, és hát hogy milyen válogatott kínzásokat találtak ki, mikor én azt úgy átfutottam, valami ilyen lehetetlen megfogalmazás jutott eszembe, nem is tudtam, hogy fogalmazzam, szóval szégyen élni azon a földön, ahol ezek egyáltalán megtörténhettek. Szóval, ahol emberek ilyeneket tudtak kitalálni a másiknak a kínzására. De a mai napig is, szóval, még ha az ember képen lát is egy ilyen kegyetlen jelenetet, akkor úgy beleborzunk. Lesznek az emberek kegyetlenek. A jónak nem kedvelői. És az is milyen teli találat megfogalmazás, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Hát feltenném azt a kérdést, hogy volt valaha az embereknél ekkora pozícióban ez a fogalom, hogy gyönyör, élvezet. Eszembe jut valaki, akivel beszélgettünk, és hát nagyon prózai dolog volt, hogy olyan nagyon nyomorult egészségi állapotban volt a férjével együtt, és hát hogy bizony jó lenne itt a cigarettát letenni, meg az alkoholt. Aztán azt mondja az asszony, akkor minek élni? Olyan döbbenetes volt ez a mondat, hogy hát ide jutottunk, hogy ez az élet, minek élni, ha élvezet nincs. És ugye hány embernek az a gondolkozásmódja, hogy igen, dolgozik, mert pénzt kell keresni azért, de az egész csak azért kell, hogy majd lehessen szórakozni. Mert a szórakozás a cél, a szórakozás az, ami egyedül érdemes az életet fenntartani. Tehát ez a megfogalmazás, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szerető, hogy abszolút teli találat, ez egy központi fogalommá lép elő. Sokszor még arra is gondolok, hogy a gasztronómia micsoda nagy dolog áll lépett elő. Az embert minden téren élvezet, 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 ugye fogyasztás, fogyasztás, élvezet, ez a mi korunknak a jellegzetessége, és mindenki sejtheti, hogy ilyen körülmények között a gondolkodás kultúrája igencsak elsorvad. És itt megint csak szeretnék néhány sort olvasni ettől a McAllistertől, aki írta az Ateizmus Alkonya című könyvet. Olvasnék néhány sort, ahol azt írja, hogy az a gondolkodás hanyatlása hova vezet. Azt írja, a mi korunkban ez a jellemző. Nincs igazság, csak igazságok vannak. Nincs végső ok, csak okok vannak. Nincs kiváltságos civilizáció, vagy kultúra, hit, norma és stílus, csak kultúrák, hitek, normák, stílusok sokfélesége van. Nincs egyetemes igazságosság, csak érdekek és érdekcsoportok versenye van. Az emberi fejlődésnek nincs átfogó története, csak arról van számos történet, hogyan jutottak el az egyes népek és kultúráik jelen állapotukra. Nincs egyszerű realitás, vagy bármilyen nagy egyetemes objektivitás, tárgyilagos tudás, csak mindennek a szakadatlanul valami mással való értelmezése létezik. Ugye érezzük, hogy micsoda eszmei, szellemi káosz ez. Itt is eszembe jut egy eset, egy történelmi tanárok csoportjával beszélgettünk, és az egyik így megszólal ilyen, de olyan őszintén, azt mondja, hát van egyáltalán objektív történetírás? Az ember elvész már nem is hiszi, hogy van ilyen úgy igazság, van ilyen úgy igazságosság. Lehetne így gondolkodni, hogy kiderítünk okokat, és megállapítunk összefüggéseket. Nem. Tudomásul vesszük, minden sokféle, ki tudja, mi az igazság. Csak éljünk egyik napról a másikra. Ugye ez a mentalitás, ez mind benne van Pálnak ebben a jellemzésében. De ugyanitt a következő fejezetet is nézzük meg, a negyedik fejezet első verseit. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor is az ő országában, hirdesd az ígét, ugye ezt Timóteus nevű munkatársának írja, hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Ez is döbbenetes, és nagyon érdekes, azt mondja, hirdesd nekik az ígét, ilyen ünnepélyesen szólítja föl, hogy Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, mint azt mondja, hát ezek az emberek is Isten ítélőszék elé állnak, de oly mértékig tudatlanok, és oly mértékig elveszettek, de csak hirdesd az ígét, mert ilyen állapotban vannak. Ugye, és nyilván erre utal lesz idő, ugyanarra az utolsó időre, azt mondja, nem a saját korában van ez, hanem lesz idő, amikor ez lesz a jellemző, hogy az egészséges tudományt el nem szenvedik, mint azt mondanák, ki nem állhatják, meghallgatni se bírják, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Ugye ez a legveszélyesebb, mikor az ember már csak önigazolást keres, olyan tanítókat keres, akik megerősítik a saját elképzeléseiben, véletlenül se helyesbítenek, vagy szembesítenek valami mással. És azt mondja, mert viszket a fülük, ugye értjük, hogy ez átvitt értelmű beszéd, mint azt mondaná, rossz a hallásuk. Egyszerűen rossz a hallásuk. Nem tudnak igazság és hamisság között különbséget tenni. És aztán ez a legdrámaibb mondat, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Ráismerünk a korunkra? hát akik hozzám hasonlóan idősebbek, gondoltuk azt, hogy babonaság, mitoszok, mesék tisztelete, és ugyanakkor semmi komoly és valós érték, ez ilyen jellemző lesz a mi korunkban. Gondoljunk ezoterika, okkultizmus térnyerésére, a vallásosságban is, mondák, legendák, hagyományok, de hogy mit tartalmaz mondjuk a Biblia, amire Jézus rátette a kezét, és azt mondta, hogy ígéd igazság, az valami kevés embert érdekel. És ki lehet az embereket fizetni történetecskékkel, ugye? Meg nekem különben az egyik legfelháborítóbb dolog, hogy az emberekben akkora sztori éjség van, ugye? Mintha egy izgalom szintre mindig szükségük lennének, annélkül már nem bírnak élni, mert ugye a médián keresztül annyi ilyesmiben részesülnek, hogy mikor már kifogynak a témából az izgalomgyártók, már semmi krimi, már semmi nem elég, már horror se semmi, és a téma kéne, akkor előveszik a Bibliát, és akkor a bibliai történetek azok színesek, érdekes, és azokból csinálják olyat, ami a kívánságaik szerint való történeteket. Bele kell tenni egy kis szerelmi szirupot, egy kis fantasztikumot, és rá se lehet ismerni, ugye, az eredetire. Tehát mese lesz abból, ami eredetileg a komoly, valós bibliai történet. Hozzám is jöttek a rokonok, ugye most évvégén ebédre, és akkor hát látták a Noé filmet. Hála Istennek, ők még megkérdezték, hogy ez a Bibliában hogy van, mert így meg így volt a filmben, és hogy van ez a valóságban, és szerencsére ők még hitelt adnak annak, amit az ember mond. De az emberek tényleg így van, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, és ez tényleg egy tragikus állapot. De még mindig van egy szakasz a Bibliában, ami nagyon érdekes lehet a mi szempontunkból, ez pedig Péter apostol második levele, harmadik fejezetében található. Ugye megfigyeltük, hogy mindegyik ige szakasz azt mondja, utolsó időben az emberfia eljövetele előtt. És itt is így kezdődik a Péter második levele, harmadik fejezetében. A csúfolódók szót majd az eredeti szöveg alapján javítom. Így olvasom a harmadik versben. Tehát Péter második levele, harmadik fejezet, harmadik verstől. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak. Ugye arra nem tértem ki, hogy Pál apostol és Péter apostol is időszámításunk utáni első század. 64-67 között mindegyik levél, tehát akkor előre szóltak arról. Ugye ezt saját kutfejükből nem írhatták volna le, pláne ilyen találóan. Azt mondja, hogy tudván először azt, hogy az utolsó időben gúnyolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. Észrevettünk valami hasonlóságot Pállal, pedig nem beszéltek össze, nem együtt írták a levelüket. Pál levelében azt olvastuk, a Timóteushoz írt második levélben az előbb, hogy a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Itt meg azt olvassuk, akik a saját kívánságaik szerint járnak. Mintha azt mondaná, az egoizmus óriási mértékű. Az emberek még az Istent is a maguk képére akarják formálni, még a vallásosságot is, az is a kívánságaiknak megfelelő legyen. A saját kívánságaik szerint járnak, a saját kívánságaik szerint gyűjtenek tanítókat. Tehát ez teljesen egybecseng, ez a kettő. Eszembe jut egy amerikai szociológus, aki ezen a címen írt könyvet a nyugati jóléti társadalmakról, az önimádott társadalma. Ez is egy teli találat cím volt, az önimádott társadalma, és a Bibliában ugyanezt tükröződik, saját kívánságaik szerint járnak, saját kívánságaik szerint gyűjtenek tanítókat. Minden az énhez, a rettenetesen nagyra hizlalt egóhoz van ugye igazítva. És aztán így olvassuk, tehát gúnyolódók támadnak, és mit mondanak ezek a gúnyolódók? Így olvassuk a negyedik verstől, ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Itt azt mondja, hogy ilyeneken gúnyolódnak, figyeljük meg, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, aztán kész akarva nem tudják, hogy a föld az Isten szavára vízből és víz által állt elő, aztán azt olvassuk, hogy azt se hiszik, hogy az akkori világ, a régi világ vízzel elborítatván elveszett, az özönvizet is mesének tartják. Ugye, tehát ez tipikusan jellemző, ez a korunknak az átértelmezett kereszténysége. Még nem tértem ki, amikor a Timóteushoz írt levelet idéztük, hogy utána ugye ott volt az a mondat, hogy inkább az gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akiknél megvan a kegyesség, az azt jelenti a vallásosság látszata, de megtagadják annak erejét. És borzasztó fontos az a kis rövid mondat utána is ezeket került. Mintha azt mondaná, az ilyen látszat vallásosságot, amiben nincsen a bűntől szabadító erő, nincsen az ember jellemét, erkölcsét megváltoztató erő, az ilyenfajta vallásosságot került. Azt mondja, ezeket került. És benne van az is, hogy akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szerető, egyszer csak felveszik a kegyesség látszatát. Visszajön egy vallásosság, de az erkölcsök nem változnak, azok maradnak, mert ereje nincsen. Mert az erejét már megtagadják, nem fejtheti ki a hatását. És itt is ezt olvassuk, hogy ez gúnytárgya mindez, hogy hát valamikor, hogy Isten visszajön, hát ilyen valóságos történelmi, kozmikus eseményként ez elképzelhetetlen. A vízözön is, hát az nem volt történeti esemény, ez még a keresztény teológiában is megy, a bűneset se volt történeti esemény, a vízözön se volt történeti esemény. Jézus eljövetelt is szeretik úgy átértelmezni, most szinte szó szerint idézek egy dogmatikából, ne úgy képzeljük, hogy Jézus jön el hozzánk, hogy ez valami helyváltoztatása lenne Jézusnak, hanem majd a világ alakul olyanná, hogy eléri a krisztusi szintet. És ehhez hasonlókat rengeteget olvashatunk. És a legérdekesebb, amit most itt szeretnék, két dolgot külön kiemelni. Azt olvassuk, hogy amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Ez olyan, mintha megjövendőlné, hogy lesz egy ilyenfajta vallásossági korunkban, ami nem tagadja azt, hogy teremtés, hogy beszél teremtésről, de teljesen átértelmezi. Azt mondja, azt kész akarva, az eredeti görög szöveg azt mondja, hogy szándékosan tudatlanok afelől, hogy a világ Isten szavára, Isten beszédével teremtetett. Tehát beszélnek teremtésről, de nem fogadják azt, hogy Isten szólt és meg lett parancsolt és előállott, hogy szóval a semmiből teremt, ezt abszolút nem fogadják el. És azt mondja, hogy azt mondják, hogy minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Darwinnak volt egy barátja, ő is Charles volt, Charles Lyell, geológus volt, és ő állította föl az úgynevezett uniformizmus elvét. Ez azt jelenti, azt mondta, hogy akár meddig gondolkozunk vissza az időben, azzal kell számolnunk, hogy ugyanazok a természeti törvények léteztek, működtek, amelyeket ma ismerünk. Mintha csak ennek az elvnek a megfogalmazása, hogy minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva, vagyis a természeti törvényeknek az autonómiáját vallják, és hogy ezek Isten fölött állnak, és itt a természeti törvények uralkodnak, és ilyen, hogy az Isten beleszól valamibe, szóval ilyen Isten kép már nem létezik. És azt mondja, ezt teljességgel elutasítják. És itt nem tehetem meg, hogy ne utaljak valamire, de előbb még megjegyzem, hogy nézzük csak meg jól az 5. verset, tehát azt mondja, kész akarva, hogy ezt mondja, szándékosan tudatlanok afelől, hogy az egek régtől fogva voltak. Tehát a Biblia nem azt állítja, hogy az egész világ mindenség az, ami földünkkel együtt teremtetett. Nem úgy kell érteni, mikor a Mózes első könyve elején olvassuk, hogy 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet, az a mi naprendszerünkre vonatkozik. Ugye ezt már messzemenően megállapították, hogy ami egész naprendszerünknek a berendezése olyan finom hangolás, hogy a magasabb rendű élet, ami földünkön kialakulhasson. Ez egy összefüggő rendszer, a mi naprendszerünk. De azt mondja, az univerzum maga az régtől fogva volt, és aztán a mi földünk vízből és víz által állt elő, mondja az Isten szavára. Persze ezt még megmagyaráz, nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy vízből és víz által állt elő az Isten szavára, de az egész Biblia vallja, hogy Isten a semmiből képes teremteni, és akár az Új Szövetséget nézzük, mindenütt azt olvassuk, hogy az Isten szavára teremtetett. És hogyha az Isten szavával teremtetett a világ, akkor megkérdezem, van probléma azzal, amit Mózes első könyve ír, hogy 6 nap alatt teremtette, és utána a 7. megnyugodott, amit a 10 parancsolat is megismétel, a 10 parancsolat szövege, hogy 6 napon át teremtette az Isten az eget, a földet, a tengert, és ami azokban van, akkor úgy tűnik, hogy ennyi időre se lett volna szüksége, azért teremtette így, hogy az ember életritmusát megszabja a maga példaadásával, ezt a döntő dolgot ő maga határozza meg, azért alkotta így. És azt is megjegyezném, hogy olyan érdekes az, hogy az emberek jelentik, hogy ilyen szóval teremtés nincs. Majd mindjárt fogok olvasni egy friss megnyilatkozást ezzel kapcsolatban. Tudnélik, gondoljunk arra, hogy a 21. század elején azért olyan képtelenség az, hogy szóval teremtés. Mindig ezt a primitív példát szoktam mondani, tényleg nagyon primitív példa az Isten tudományához képest. De mi van akkor, hogyha az Isten szava mondjuk úgy működik, mint egy kód? Ugye mindenki ismeri már ezt, hogy elmegy egy automatához, beüt egy kódot, és rettenetes gyorsan egy csomó dolog megtörténik. Leveszi a számlájáról a pénzt, kiadja a bizonylatot, ugye, kiadja a bankjegyeket, és ez hihetetlen gyorsan megtörténik. Hát még az ember is tud ennyit. És akkor mi van akkor, hogyha az Isten szava az egyszerre rengeteg természeti törvényt indít be, olyanokat is, amelyeket mi nem ismerünk. És ezek nagy gyorsasággal végbe mennek. De főleg pedig az a következetlenség bántó, hogy sokan tagadják, ugye, hogy na hát azt én nem tudom elfogadni, ezt a naív teremtés történet, Isten 6 napon át teremtette, és ma a keresztények között is az úgynevezett teista evolúció tanulalkodik. Tehát, hogy Isten igen, valahol a kezdetben ott van, de utána teljesen elfogadják, beveszik, hogy egy evolúciós folyamattal jött létre az egész természetvilága, és végül a csúcsán az ember, ezt hívják teista evolúciót annak, és ezt a kereszténység minden rétege most már szinte beveszi, kevés kivétellel. De ennyit kéne csak végig gondolni, hogyha azt mondjuk, hogy ez képtelenség, hogy Isten szóval teremtett, képtelenség, hogy 6 nap alatt teremtett, akkor logikusan a Jézus összes csodáját tagadni kell. Mert az nem szóval teremtés volt. Azt mondja, a vakon születettnek akarom lásd, a poklossággal teljes embernek, azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, és a következő testben épp a bőre a teste. A negyednapos halottnak, akinél tiltakoznak, hogy ne hengerítsék el a követ, mert már szaga van. Jézus csak annyit mond, Lázár, jöjj ki, és kijön az élő, épp ember. Akkor ezt mind kötelesek vagyunk mitológiának nyilvánítani, akkor ez is lehetetlen. De tovább megyek. Azt mondta Jézus, hogy eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadásra, és így tovább. Hát akkor a feltámadást is tagadni kell. Mert a Biblia azt mondja, hogy meghallják az ő szavát, és feltámadnak a halottak. Aztán Pál apostol írja a Korintusi első levél 15. fejezetében, hogy Jézus eljövetelekor lesznek emberek, akik azt életben élik meg, és azt mondja, abból a generációból, akiket az Isten elfogadott, a örök életre méltónak talált, azt írja róluk, egy szempillantás alatt átváltoznak. A halandó test halhatatlanságba ültözik, a romlandó romolhatatlanságba. Akkor ezt is tagadni kell. Megkérdezem, mi marad a kereszténységből? Jézus összes csodáját tagadni kell, feltámadást tagadni kell, elváltozást tagadni kell, akkor logikailag. Ha pedig ezeket elfogadjuk, akkor logikailag azban se kell fennakadnunk, hogy Isten a szavával teremtette, és miértünk teremtette abban az időrendben, ugye, a világot. És itt kell idéznem, ugye ez október 28-án hangzott el, Ferenc pápa a Pápai Tudományos Akadémián tette a következő kijelentést, és én nem akarok senki ember felett ítélkezni, ugye ez az egész kereszténységben egy sodró áradat, az evolúció elfogadása és a szóval teremtés tagadása, de azzal együtt megrázó volt olvasni, hogy szó szerint mi hangzott el. Amikor a teremtésről olvasunk a teremtés könyvében, ugye a teremtés könyvének hívják, ugye a római katolikusok a Mózes első könyvét, tehát azt jelenti Mózes első könyvében. Akkor azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van. Ugye sajnos azt kell mondanom, hogy az egész mai kereszténységben jellemző protestánsoknál is a Biblia hitelének a megingatása, de azért mégis megrázó, hogy azt mondani, hogy amit a teremtés könyvében olvasunk, de ez nem így van. Ez a kerekperesz. És ugye azt mondani, hogy hát ez kicsit olyan gúnyosan hangzik, hogy ne képzeljük Istent, aki varázsló varázspálcával képes mindent megtenni. Ugye ez, mintha beteljesíteni az ígét, hogy gúnytárgya lesz az, hogy Isten szavára született minden. Tehát még a vallásosságot is, még a teológusokat, még a vallási tekintélyek részéről is elhangzik az, amit Péter levele 2000 évvel ezelőtt megjövendőlt, hogy elutasítják azt, hogy a világ az Isten szavára teremtetett, és hogy az Isten mindenható. Azt mondja róla Pál apostol, hogy a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. És olvasnék egy interjúból is pár sort. Ez egy Falus Ferenc nevű akadémikussal készült interjúból való, aki reagált ezekre a október végi nyilatkozatokra. Meg kell mondanom, egy nagyon szimpatikus természettudósról van szó, és ő nyíltan vallja, hogy ő Isten hívő is, és ő hisz a teremtésben. De nézzük meg, mennyire beteljesedtek Péter szavai, szóval én senkit nem akarok megítélni, csak a tényre rámutatni, hogy úgy lett, ahogy Péter előre megmondta, és azzal együtt az írás száfolja ezeket a nézeteket, mert például ő ezt írja, ha szó szerint vesszük a Bibliát, akkor a föld életkora legfeljebb 6000 év. Ez nem így van. Ugye, hát... Tény, így valóban így van, ha a Bibliát komolyan vesszük, akkor mintegy 6000 éves a Föld, de az évmilliárdok tudjuk, honnét származnak? Onnét, hogy az uniformizmus elvével számolnak, hogy a ma ismert természeti törvények szerint ennyi meg ennyi idő kellett, mit tudom, ilyen kőzetek kialakulásához, ehhez, ahhoz, amahoz. Na de a Biblia szerint a ma ismert természeti törvényekkel nem magyarázható a szóval teremtés. A Biblia szerint a bűneset is egy nagy törésvonal volt, mert addig halál se volt, attól kezdve halál van. Aztán a vízözön is egy nagy törésvonal volt, minden megváltozott, a föld felszíne, az éghajlat, minden. És aztán egy másik kis részletet olvasok. Az a teológus, aki a világteremtés hétnapos változatát vallja, túllép egy határt, mert bagatellizálja a Bibliának az eszmeiségét, ami nem konkrét szavakból és értelmezésekből áll. Ugye, tehát annyira megy a Bibliának az átértelmezése, hogy ez a szegény egyébként jó szándékú akadémikus, nem is akarom őt bántani ezért, de itt is itt van a tény, hogy azt mondja, hogy azok bagatellizálják a Biblia eszmeiségét, aki még komolyan veszi azt, hogy hatnapos teremtés, úgy, ahogy a 10 parancsolat szól, ahogyan a Mózes első könyve szól. Tehát maradéktalanul beteljesedett az, amit Péter apostol, mint egy 2000 évvel ezelőtt megjövendőlt, hogy egy élő, mindenható, teremtő Isten, ez eltűnik, egy olyan Isten, aki még vissza is térhet, ahogy megígérte, hatalommal és dicsőség, egy olyan Isten, akinek a bűn, és aki, ha megsokasul a gonoszság, nem nézi el tovább. Ez már nem, a ma embere nem veszi be, hanem a saját kívánságai szerint alakít ki egy istenképet, a saját kívánságai szerint alakít ki egy vallásosságot, de az egy más kérdés, hogy ez megfelel a valóságnak. Ugye Isten előre megjövendőlte, hogy ez lesz jellemző, és tragikusnak mondja ezeket az állapotokat. Egy kicsit túléptem az időt, de a téma is nagy, és befejezésül annyit szeretnék mondani, hogy Hát akkor azt a következtetést kell levonnunk, hogy az emberi történelem végidejében élünk, mert ezek a jellemzések annyira stimmelnek, de annyira stimmelnek. És ugye persze Jézus világosan megmondta, hogy azt a napot, azt az órát senki nem tudja, amikor ő visszatér, de azt a hasonlatot is mondta, hogy amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Ugye ezt is egyértelműen mondta, azt mondta, olyan ez, mint mikor a fák rügyezni, levelezni kezdenek, nem tudjuk a dátum szerint, mikor köszönt be a nyár, de hogy közel van, azt tudjuk. És azt mondja, amikor ezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És ha ez a következtetés helyes, akkor nyilván mindegyikünket az érdekel, hogy eddig, most az emberiség mentalitásáról volt szó, a magatartásáról, a gondolkozásmódjáról, még a vallásossága is milyen lesz Jézus eljövetele előtt, akkor most nyilván az érdekel, de események oldaláról. Mi várható? Ez a bizonyos végkifejlet hogyan történik? És ez lesz az utolsó témánk a Biblia és a történelem sorozatban. Tudom, valamikor régen beszéltünk erről, de tudom, hogy egyszerre felfogni is nehéz, meg tehát nem is emlékszünk mindenre. Úgyhogy most a mai téma után, meg az egész Biblia és történelem sorozatban nagyon ide kívánkozik befejezésnek, hogy amikor Jézustól megkérdezték, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, akkor ő mondhatom egy eseményvázlatot állított föl, mint egy térképet adott a kezünkbe, hogy ha az emberiségnek ez a mentalitása látható, ami jelzi, hogy itt az utolsó idő, akkor mi mivel számoljunk, hogy mi mindennek kell történni addig, amíg ő megjelenik. Hát ez lesz a következő témánk. Akkor itt befejeztük, és akkor a viszontlátásra mindenkinek.